Az 1 Mózes 1-től 5-ig, kérem, hogy aki teheti, fennállva hallgassa. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől, és elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel első nap. A következő szakasz a János evangéliumának első fejezetének első 8 verse. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy itt lehetünk a te házadban, a te színed előtt, a te jelenlétedben. Köszönjük, hogy dicsőíthetünk téged. Köszönjük, hogy hallgathatjuk a te igédet. Kérlek azért, hogy áld meg a te igét hirdetőjét, Lacit, attól, hogy tudjon úgy szólni, ahogyan azt te szeretnéd, át tudja adni az üzenetet, amit rábíztál. Kérlek, hogy adj nekünk nyitott szíveket, nyitott füleket, hogy hagyj munkálkodhasson bennünk a te igéd. Így kérünk téged Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amit látjátok a mai kiosztott papírokon, az áll, hogy kezdetben. És megmondom őszintén, hogy ez a mai ige, ez végig azt tombolt a fejembe, hogy nem tudom, nem értem, mert iszonyú nagy alázattal kell hozzáállni. Ugyanis egy nagyon mély és egyszerű kifejezésekkel tartkított olvasmányunk van ma, a textusunk ilyen, és valamennyire érzékeltetni akar számunkra olyas valamit, amiről nagyon nehéz beszélni, a kezdeteinket. De meg fogjátok látni, hogy a kezdeteink azok mindig fontosak, tehát nem véletlenül így van, ugyanis a múltunkra mindig kíváncsiak vagyunk. Valahogy engem biztosan érdekelt az annak idején, hogy a gyerekkorom milyen volt, amire nem emlékszem, vagy amire esetleg a szüleim úgy emlékeznek, a születésem milyen volt. Egy kicsit az van bennem, hogy tanulni is akarunk a kezdetekből. Ismerni a történeteinket a családba, tulajdonképpen azt keresem, hogy miért vagyok itt a Földön. Nem biztos, hogy ez így megfogalmazódik. Találkoztam olyannal, aki azt mondja, hogy őt ez nem érdekelte ez a kérdés soha, hogy miért vagyunk itt a Földön. De azt gondolom, hogy az ember eljut ezekhez a pillanatokhoz egész biztosan, ha más nem, akkor a halál közeli órában. De az az érdekes ebben az egészben, hogy amikor Isten beszél a kezdetekről, akkor hadd éljek egy hasonlattal, vagy ez jutott eszembe, és nem találtam hirtelen jobbat. Vajon egy gombostű, egy férfi ingbe szúrva itt a gallérba, amikor még tiszta és új, az a pici gombostű fej meg tudja ítélni, hogy talán miért van a férfi ingben, talán miért van a plázának a férfi ruházati osztályán, és egyáltalán miért van ott ez az egész? Azt gondolom, hogy ha még nagyon okos lenne az a kis gombostű, nem tudná befogadni, hogy hol is van. Így van ma egy kicsit a tudomány is. Bizonyos dolgok vizsgálatához ugyanis be kellene ismerni, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy mi elhelyezzük, megmondjuk, hogy egy általánk nem ismert valóságban szerintünk, hogy történnek a dolgok. A kezdetek mindig nagyon nehezek. Én azt gondolom, hogy ebben nincsen kivétel. Ráadásul egy kicsit azt is jelent, hogy amikor a történetet vissza akarjuk fejteni, akkor még nagyobb gondokba ütközünk. Például, nem tudom, ismeritek-e azt, amikor egy verekedést után a kihallgató meg akarja kérdezni, hogy hát mi is történt, és megkérdezi, hogy hát hogy kezdődött a verekedés? És akkor ugye az a válasz, hogy hát visszaütött. És akkor az ember úgy elgondolkozik, hogy még a közeli múltnak az eseményeit is nagyon nehéz értékelni, azoknak a kezdeteit. Nekem volt egy, az első főnököm, ő mondta, hogy Laci, minden kezdet nehéz. És akkor képzeljétek el, hogy ez arra értette, nekem az első utam egy olyan volt, amikor én elakadtam rögtön egy ilyen hatalmas sártengerbe. De aztán volt egy másik alkalom, és ott meg az volt a kezdeti nehézség, hogy elkezdtünk egy új erdőrészbe dolgozni, és a vállalkozó kétségbe esetten fölhívott, hogy hát nem tudunk boldogulni, mert ez meg az meg amaz történt, ilyen problémák. És akkor én már felvértezve a főnököm nagy életbölcsességétől mondtam neki, hogy őt is Lacinak hívták egyébként, szóval Laci, minden kezdet nehéz. Ma két leírást kaptunk a legelső kezdetekről, és Isten maga jelenti ezt ki nekünk. Ugye még egy problémás dolog, amikor vissza akarjuk fejteni, nem voltunk ott. Nem voltunk ott. Nem támaszkodhatunk még elbeszélésekre sem. Ezért mondom azt, hogy Isten maga jelenti ki ezt nekünk. Döbbenetes belegondolni, hogy gondolkodunk arról, hogy ki írta le, Mózes volt, stb. Hogy keletkezett, nyilván Ádámtól, szóhagyomány útján, stb. Nem, testvérek, mind a kettőt Isten jelenti ki ma nekünk. És fantasztikus ez a párhuzama az Ószövetség és az Új Szövetségnek a kezdeti leírása között, és remélem, hogy a végére egy kicsit összeáll bennünk. Ez egy olyan felütés, mint a színházakban, amikor szétmagy a függöny. És akkor látjuk azt, hogy egy nagyon markáns felütéssel kezd, azt mondja, hogy kezdetben. És szerintem ez nem véletlen. Tudta Isten, hogy ezzel fogsz találkozni először a Bibliában. Mindegy, hogy az Ószövetséget fogod felütni, vagy az Új Szövetséget, ez fog megütni. És ez fog tovább vinni, hogy érdekeljen, ha megtudod, hogy mi volt kezdetben. Az első kezdet kapcsán egy néhány dolog, ami talán érthetővé vált, a teljesség igénye nélkül fogom mondani, mert szerintem annyi minden van ebbe besűrítve, hogy ez hihetetlen. És valószínűleg, tudjátok, azt hiszem, hogy a zsidóknál volt az, hogy a kezdetekről nem is lehetett elmélkedni 10 férfi együttes jelenléte alatt. Mert belebolondulunk. De azért nagyon sok mindent Isten lelke kijelent nekünk. Arra jöttem rá, hogy Isten lényéből fakad az, hogy ő meg kell, hogy jelenjen. Hogy valóságá kell válni, hogy ki kell teljesednie, hogy meg kell mutatnia magát. Az az akarata, hogy a valóságban a jelenléte ott legyen, és ez borzasztóan elegendő ahhoz, hogy valami előálljon. Nagyon nehéz felfogni azt a időpillanatot, és most egy kicsit gondoljatok ebbe bele, hogy amikor az örökkévaló, az időtől független egyszerűen csak belép az időbe, és ott ebben a függésben elkezd cselekedni és teremteni. Az időpillanatban már lehet tenni, lehet cselekedni. És nagyon nehezen találjuk ezeket a szavakat, amik itt vannak. Látszik, hogy a leírók is borzasztóan, egyszerűen és világosan akarnak fogalmazni. Az első, ami tisztán hallatszik, az, hogy legyen világosság. Én nagyon picit időzünk el ettől, mert hogy Isten elválasztotta, ezt olvassuk, a világosságot a sötétségtől, és nem véletlen, hogy ez az első szinte kézzelfogható, látható cselekedete, ugyanis Isten jelenléte az ilyen ma is. Ahol megjelenik, ott elválasztódik a sötétség a világosságtól. Azért gondoljatok be, hogy ebben a világban, ahol botorkálunk mindenféle morális kérdésekben, mindenféle politikai nyűgöktől, társadalmi problémákban, gazdasági kérdések homályában, ott a legnagyobb szükség lenne az, hogy egyszerűen csak világosság gyújjon, világos vezetés legyen, és tiszta legyen. Mert a világosság az egyben tisztaságot is jelent. És az sem véletlen, hogy János, a legközelebbi tanítvány, aki talán leginkább közel állt Jézushoz, éppen ezzel kezdi az evangéliumát. Jézust az igét jellemzi, és azt mondja, hogy Isten volt, és kezdetben Istennél volt. A kezdet az nem azt jelenti, amire általában szoktunk János evangélium során gondolni, hogy megszületett a földre. A kezdet ezt az első kezdetet jelenti. Isten volt, és Istennél volt. És azt mondja, hogy benne élet volt, és az élet volt az emberek világosság. És ha belegondoltok, mennyire összecseng ez azzal, hogy Jézus magát is így apostrofálja, így helyezi el, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és ő a világ világossága. Az evangélium legelején elhangzik egy mondat, de a sötétség a világosságot nem fogadta be. Itt álljunk meg egy picit, mert én az egyik olyan nagyon mély kívánságom, hogy a mai napon mi ne a sötétség gyümölcstelen cselekedeteit válasszuk, hanem a világosságot, hogy képesek legyünk befogadni őt. Hogy mindenki, akár itt ebbe a terembe, akár akik majd hallgatni fogják egyszer ezt a ige hirdetést, ők képesek legyenek befogadni, és ne azt éljék meg, hogy a sötétség a világosságot nem fogadta be. Ez a világ, ez ilyen. Sötét. És nem örülnék annak, hogy ha nem lennénk képesek befogadni az élet urát, az Istent. Ez a mondat, hogy a sötétség nem fogadta be őt, ez annyira drámai, hogy egy kicsit vissza kell menjünk az Édenbe. Mert bár Isten készít egy élettel, világossággal teli helyet, tulajdonképpen beleadja mindenét. Ő maga van ott, ebben a helyben. Tör előre az élet. És kicsit utána néztem, mert nekem is annyira mélyen ült a fejembe ez, hogy az élet utat tör magának, hogy azt hittem, hogy valami nagyon messzi távolságba kell keresni ezt az idézetet. Képzeljétek el, a Jurassic Parkban hangzik el ez. Nem tudtam. A filmben mondja talán a professzor, de lehet, hogy aztán mások is. De az a helyzet, hogy ez igaz ide is. Mert az élet, az maga Jézus, akivel tele van a teremtett világ, és az utat tör magának. Én vagyok az igazság, és az élet. Valami egészen különleges műgonddal megformálja az embert, férfivá és nővé, és akkor egyszer csak az életüket, nekik köszönhető képmások, nem őt választják. Hogy ez hogyan is történik, és mi történik, muszáj egy kicsit felolvassam, csak emlékeztetőül a harmadik fejezetnek, az 1 Mózes harmadik fejezetének a 8. versétől. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között, de az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert meztelen vagyok. És ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy meztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél. Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, ezért ettem. Ezt látjuk. A világ megromlásának a kezdete. Ott zajlik a szemünk előtt az Édenben. De hát mi volt ez a nagy szám? Olyan sokan kutatták ezt, hogy valójában mi is történt itt? Hát ettek egy fáról. Miért olyan nagy dolog ez? És hát persze az itt ülők mindnyájan, hogyha ezt most megkérdezném, akkor rögtön felelnétek, az eredendő bűn és a bűnbeesés története. De nem biztos, hogy tudjuk ezt mélységeiben. Mert persze ismerjük, hogy mi történt. Nagyjából a felolvasat szerint volt az életfája a kert közepén, és a jó és rossz tudásának a fája, és hogy tiltottak voltak a gyümölcseik, egyikről sem ehettek. Ne hallgassatok, testvérek! Hát rosszul mondom. Rosszul mondom. Jó, de jó, hogy valaki bólogat. Ugye? Tiltakozzatok hangosan, mert ez nagyon fontos. Tudnunk kell pontosan, mi történt, mert a hazugság atya, a hitető most is keresi, hogy kinek hazudjon, kit nyel el ordító oroszlánként. Az életfája nem volt tiltott. Nem volt tiltva. Isten mindig is nekünk tartogatta. Hát mi másnak teremtette volna, testvérek? Amikor teremtett csodás környezetet. Az életfáját azt nekünk teremtette. Annak a gyümölcsét nekünk tartogatta, hogy vele élhessünk örökké. Hogy az ő örömére, a teremtés betetőzésére, a dicsőségére válasszuk őt saját önszántunkból. Isten világosságára van szükségünk most is. Ugyanis az élet, ami Jézusból származott, a Szent Háromság Istenéből, ugye megjelent, utat tört magának, az az élet Isten nélkül teljesen értelmezhetetlen, halott. Ugye ezért mondja azt, hogy amint eszel róla. Most kérdezem, létezhet tudás, bölcsesség Isten nélkül? Én azt gondolom, hogy a válasz egyértelmű. Isten azért tiltja a jó és gonosz tudásának fájáról evést, mert az élettől, a tőle való elszakadást hozza óhatatlanul magával. Hát nincs más út. Onnantól kezdve én azt választom, hogy megyek a magam feje után, mert tudom. Ez pedig gyakorlatilag az élet ellentéte, a halál. És ha hisszük, hogy minden Istentől származott, és belőle jött, akkor minden az övé, ez a tudás pedig a szabad akaratú embert látszólag önálló tudás birtokába juttatja, ahol nem az élet, hanem a halál, az Isten nélküliség és a sötétség tör utat. És ma hajlamosok vagyunk azt mondani, hogy igen, van egy abszolút, mindentől független tudás, elhisszük, hogy minden leírható, még az Isten is. És nem foglalkozunk a számunkra kényes igazságokkal, viszont odafordulunk a mesékhez. Azokhoz a hitető beszédekhez, akik a véletlenre bízzák a megszületésünket. Egy hátborzongatóan komplex, biológiai, földrajzi, fizikai rendszernek a létrejöttét így jellemzik, hogy ez egy nem nagy kunszt, ugye? Csak pár milliárd év, és mi tudunk csinálni ilyet. Nem olyan nagy dolog ez. Gondolatban, hipotézisekkel, mindenféle valós eredmények nélkül teremteni, életet adni az ember nem képes. Bármennyire azt mondjuk, amikor születik egy gyermek, hogy életet adtam neki. Kérdezem az anyákat, így van ez? Mi adjuk az életet? Mert férfiak mi nem tudhatjuk, de igen, azt gondolom, hogy erre is a válasz nagyon egyértelmű. És tudod, mit akar elvenni, meg mit akart elvenni ott az ördög Ádáméktól? Megvan az, hogy mi az, amit biztosan el akart kobozni, el akart rabolni, azon kívül, hogy az életét. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, amink van, a bizalmunkat. Az Isten felé való bizalmunkat. Ádáméktól elvette az Istenbe vetett bizalmat, és gondold végig. Isten, amikor teremt, minden egyes alkalommal körülnéz, és azt mondja, mindez jó. Jó. A legkiválóbb. A legjobb. A mi számunkra, az ő számára, ő belőle fakad. A legjobb. Belehelyezett minket egy csodálatos emberközpontú, az életünket legjobb irányba vivő környezetbe. És rád néz ma is, és elmondja neked, hogy te, és amit veled terveztem, az, ahogyan megformáltalak, mindaz jó, a legjobb. Rád néz, és azt mondja, szép vagy. Én elmosolyodok, ha a tükörbe néznék, akkor biztos gondolkodnék, így van ez. Azt is elmondja, hogy veled akar lenni. De a bűnöddel nincs közössége. És akkor nagy dőfösen, gőgösen, a szabad akaratra hivatkozva, majd én megmondom, és elmondom, hogy mi a jó. Megítéljük Ádámot, mert sunnyogott. Mutogatott a feleségre, hallottuk, olvastuk. Pedig nem ezt tesszük ma is, hogyha bármilyen váratlan probléma fölmerül otthon a családba. És elkezdjük a mutogatást, elkezdjük azt, hogy hol a kulcsom, hol a táskám, biztos anya tette el. Értitek? És akkor elkezdem mutogatni. Van, amikor már a gyermekeket is tudom mutogatni, mert most már ők is vannak. Biztos ők a hibások. És tudjátok, kilátszik a meztelenségem. Kilátszik a mezítelenségem. Ahogyan Ádámnak és Évának is kilátszott a mezítelensége. Még számomra is világos, de ragaszkodom az általam felállított jó és rossz tudásához. Én meg tudom mondani, hogy melyik volt a jó meg rossz. A gyerekem biztos hibáz, én nem. Tehát nekem ez nem. És az asszony is felnyílt szemeivel csak a kígyóra tud mutogatni. Abszolút elhamarkodottan elkezd beszélni. Elhamarkodottan beszél akkor, amikor a kígyó megjelenik, és elhamarkodottan kezd el azonnali mentségeket keresni, amikor Isten megkérdez, hogy hol vagy, és hogy mit tettél. A kígyó szedett rá, én nem vagyok hibás. Hányszor mondjuk, hányszor gondoljuk így, hogy én abban nem lehet belekötni, nem én voltam. Úgyhogy nagyon érdekes, amikor megértettem, hogy az ember kiszakadt az élet létformájából, és ezért vár-e a halál. Ki akart szakadni ebből az életből, az isteni létformájából. Ez a bűn rabsága, az örök élet hiánya, az állandó fáradtságos munka, az árulásnak az átka, a kívánságoknak a tengere, és a kapcsolatunk megszűnése, vagy a kapcsolataink megszűnése. Itt van a kezdetkor. És addig Isten mondta meg, mi a jó, meg mi a rossz. Addig az élettel együtt sétálhattunk a kertben, a teremtőjükkel szellős alponyatkor. Ádám így élt. Az a kérdésem ma, hogy egy sivár, halott életre vágysz? Arra, hogy te okosságokat mondj, kapcsolatok nélkül, hiányba, vagy akarod tudni, hogy mi az Isten akarata? Mi az a legjobb akarat, amit elkészített neked? Ha ennek az alapjait akarod lerakni újra, hogy nincs kedve, de Istennek engedelmeskedni, mert jobban tudom, engedni már csak magamnak akarom, az a kérdés, ami itt is elhangzik, hogy ki mondta meg neked, hogy mesztelen vagy? Mai nap is ez a kérdés. Ki mondja meg neked, hogy mesztelen vagy? Nekem ki mondja meg, amikor ilyen butaságokat csinálok? És másokra mutogatok. Én hiszem, hogy az Úr Jézus az egyetlen, aki képes a Szent Lelkén át megmutatni neked, hogy valójában ki vagy. És ha te másra hallgatsz, akkor Isten meg fogja kérdezni tőled, ki mondta meg neked? Jézusnak hiszel, vagy a sátánnak? És tudjátok, mi az érdekes? Arra jöttem rá, testvérek, hogy évek óta, évszázadok, évezredek óta úgy tekintünk egymásra, mint hogyha a mesztelenségünket eltakaró ruha határozná meg az életünket. Gondoljatok ebbe végig. Látunk egy mennyasszonyt? El vagyunk ájulva. Csodálatos! Igazi királynő! És ajnározzuk, körbeveszünk, nincs ezzel semmi baj. Aztán látunk egy koldust szakadt ruhába. És még emberi méltóságot sem tudunk azt mondani, hogy neki van. Ez a ruha takargat minket. De kilátszik a mesztelenségünk. A mi jó és rosszról alkotott fogalmaink óhatatlanul magunkból következnek. Még arra is vesszük a bátorságot, hogy magát, Istent ültessük a vádlottak padjára. Ugye? Elkezdjük vádolni. Te vagy a hibás. Miért ilyennek teremtettél? Hát, hogyha én nem tudom, hát fogadjanak már el ilyennek. Hát ezt Isten adta. Az én bűneim, az én rossz szándékaim, az én akármi, hát ezt Isten teremtette. És képesek vagyunk vádolni Istent. Tudjátok, olyan ez, mint amikor a gombostű elkezdi boncolgatni az ink készítőjét. Pedig az inkhez köze sincs. Érzitek? Azt a gombostűt, azt ki fogjuk venni a férfiinkből, mert szúr. És akkor a gombostű elkezdi vizslatni. Majd ő megmondja, mi az igazság. Micsoda árulás ez. Testvérek, lehet, hogy mi is részesei vagyunk egy ilyen árulásnak? Tényleg maradt-e még bizalom a szívedbe Isten felé? Vagy már nem hiszed, hogy jót akar neked, amit készített a jövődben? Az nem csak számodra a legkiválóbb egyébként. Ő ma végig fog nézni a széksorainkon, és megkérdezi, ki mondta ezt vagy azt neked. Te találtad ki, vagy hallgattál arra, aki a megváltód? Bíró lettél a saját igazságaidnak, vagy még az Istent is boncolgató tudós, majd mi megmondjuk jól, hogy végre hajlandó vagy kijönni az Isten világosságába. Ez a döntésünk, hogy hajlandóak vagyunk-e kijönni Isten világosságába. A helyzet az, hogy ez egy nagyon veszélyes út. Viszont az életre visz. És hogy miért visz az életre, ez a harmadik pont ott, amit láttok, ha még követitek a vázlatpontokat, hogy van újrakezdés. Mert Isten testet öltött. És hogyha azt mondjuk, hogy a teremtésben az élet megnyilvánulását látjuk, magának Istennek a megnyilvánulását, a megjelenését, akkor Krisztusban még inkább ott van benne az a második teremtmény, aki nem második, aki mindenben első, és emberként ott van jelen. És eljött a világ világosságának. És vissza akar téged is, meg engem is téríteni ahhoz a döntésünkhöz, amikor az Édenbe, a fene nagy szabadságunk védelmébe rosszul döntöttünk. Azt mondja ma nekünk, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Ugye nem tudom, a mai csendes hétre emlékeztek, amikor a szárdiszbeliekhez írott gyülekezeti, a csendes héten elhangzott a szárdiszbelieknek írott levél a Jelenések könyvéből, és nagyon mélyen megmaradt bennem. Azt mondja, tudok a te cselekedeteidről, talán a 3-5-től indul ez, a harmadik fejezettől, aki követni akarja, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Mert nem találtam a cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt, és térj meg. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, és térj meg. Már lehet, hogy erre sem emlékszel, hogy hogyan kaptad. Hogy mi volt a kiindulásod, a kezdeted? Hogy hogyan szólított meg Isten? Most meg fel kellene ébredni. Emlékszel, amikor újjongva örültél az Isten szavának? És elfogadtad? És azt mondtad, hogy igen, én tanítványod akarok lenni, én menni akarok utánad. Emlékszel még a keresztségedre, a bemerítésedre? Hogy mit mondtál? Hogy hogyan akarsz élni? És hallottad őt? És szólt hozzád? Most meg fel kellene ébredni. És azt mondja, hogy eljövök hozzád hamar. Ebbe se reménykedsz? Hogy ő tényleg eljön? És azt mondta, hogy hamar. Ez hogy áll veled? Hogy van a szívedben? A baptista testvéreink mindig elmondják minden Isten tiszteletük végén. Az Úr közel. Jöv el, Uram Jézus. Nekünk mi van a szívünkben? Vagy nekik mi van a szívükben? Egy vallásos cselekedet? Az Isten tisztelet végén elmondjuk. Hamar eljövök. Aztán olvassuk azt is, hogy és kimozdítom a gyertyatartódat. Ne halogasd, testvér. Annyira jól tudod, hogy mi fog megtörténni. Még a Jelenések könyvét is jobban tudjuk, mint mások. Igaz? Még azt is. Mekkora pofára esések lesznek majd, amikor a Jelenések könyve nem úgy valósul meg, mint ahogy mi azt elgondoltuk. Annyira tudod, mi a jó, ahelyett, hogy megkérdeznéd magád a bölcsességet. Jakab azt mondja a bölcsesség kérésről, emlékeztek rá, azt mondja, hogy kért hittel, semmit sem kételkedve. Ne kételkedj a jóságában, ne kételkedj a reményteljes jövőben. De ehhez igenis az az út vezet, amit a mi mesterünk is járt, hogy meg kell alázkodni az Isten hatalmas keze alatt. Azt mondja Máté 23-ban, 10-12 versben, hogy a farizeusokkal beszélget, de a testvérek, muszáj nem csak a farizeusokra gondolni, az ő valóságuk nem áll távol a mi szívünktől. Doktoroknak se hivassátok magatokat, mert egy a ti doktorotok a Krisztus, hanem aki nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Ez az Isten világossága. Világos beszéd. Hagyjad, hogy belevilágítson az életedbe, és végre bízzál benne, semmit sem kételkedve. Mitől félünk, amikor ki kellene menni a világosságra? Hogy lelepleződhet a mesztelenségünk? Hogy az a szép ruhánk, amit mutogatunk, nem is olyan szép, vagy nincs is? Már nem elég a gyönyörűen volt ruha, mert Isten átlát a ruhán. Jézus nem tudta megtéveszteni a farizeusok vallásos buzgókodása. Azt mondja ugyanebben a fejezetben, hogy jaj nektek, képmutató farizeusok. És akkor magamra gondoltam, szeretjük az előrüléseket. Most Ákos hadd vegyelek ki ebből, mert ritkán vagy kint. Színből hosszan imádkozást. Szeretjük, hogyha az emberek elismernek. Kifejezik, hogy mennyire tisztelnek, és azt mondja, hogy jaj annak, jaj neked. Jaj annak, aki elárulja az embernek fiát, mint akkor ott az Édenkertben. Testvérek, nem csak Júdásról beszél. Jaj annak, aki elárulja az embernek fiát. Aki nem kér belőle, az ő világosságából, az ő életéből. És csak azért, mert egy teremtményben jobban bíztunk, egy álnok hazug kígyóban, és a család szívünkbe is, abban is jobban bízunk, mint az Istenben. És tudjátok, olyan ez nekem, mindig azt mondták, hogy ugye amikor behívott a főnököm, hogy Laci, a szőnyeg szélén álltál. Tudjátok miért? Mert hogyha a szőnyeg szélén állsz, egy pillanat alatt kihúzhatják alólad, és hasra estél, vagy hátra estél. Te hol állsz? A szőnyeg szélén? Hogy kihúzzák az alapot, amelyre építettél? Egy pillanat alatt? Egy csak ugyannal? Hiszünk mi mindenki másnak, csak az élet forrásának nem. Ma nemzeti gyásznap van, testvérek. Az aradi vértanúinkra emlékezünk, akik meghaltak a hazáért. Ez a nemzeti gyásznap lényege. Emlékezünk a szabadságharc hőseire, mártírjaira. Tudjátok, Hajnaú meg volt győződve a maga igazságáról. Majd ő rendet rak. Ezt a rebellis országot majd ő rendbe szedi. Tökéletesen meg volt győződve. Erre is emlékezünk, hogy valaki meg volt győződve a maga igazságáról. Tudja jó, mi ennek a nemzetnek? Az, hogyha kivégezik a vezetőiket. 16 embert végeztek ki. 16-ot? Én most csak egyre akarok emlékezni. Azért is megmondom, hogy miért. Batthyány Lajosra. Mert sok dolgot tudunk erről a napról, de ez a momentum, ez nekem nagyon szívbe markoló volt az egészben. Pesten vagyunk. Nem messze a szabadságtértől, a mostani szabadságtértől, a mostani szabadság. Értitek? Még a tér elnevezése is milyen fura. A Batthyány Örökmécsesnél. És van 6 hegyi vadász katona, akik kísérik Batthyányit, majd ráemelik a puskájukat. És tudjátok, ilyenkor felolvassák az ítéletet. Az ítéletből egyébként egy litánia volt. Olyan döbbenetes, tudjátok, hogy Batthyány végig hitt abba, hogy az ártatlansága ki fog derülni, és az igazság az győzni fog. Mert ő nem tett semmi rosszat. Azon kívül, hogy miniszterelnöke lett ennek az országnak. És azon kívül, hogy mindent jogszerűen betartott. És akkor ott végigolvassák az ítéletet, és volt még egy dolog hátra, hogy a Porkoláb az kegyelmet kért. Ez színjáték, biztos tudjátok. Porkoláb oda megy, és akkor kegyelmet kérek a Batthyány nevébe. És azonnal szól Batthyány: Istennél a kegyelem. Istennél a kegyelem. Az isteni hadbíróság előtt mi minden vádpontban bűnösnek találtattunk volna. Először is felségárulásért. Elárultuk Istenünket, mert nem bíztunk benne. De akkor hol van a kegyelem? Istennél. A kegyelem egy személyben öltött testet. Jézus éppen ezeknek, nekünk, farizeus képmutató takargatóknak mondja a János 8.26-ban, hogy sok mindent kellene mondanom rólatok, és ítélnem felőletek, de igaz az, aki elküldött engem, és én azt mondom a világban, amit tőle hallottam. Isten újra teremt a szavával, újra akarja teremteni a szíveinket, mert eljött a megtestesült világosság. És eldönthetjük, hogy legyen-e az életünknek egy új kezdete a mai napon, hogy hajlandóak-e leszünk kimenni Jézus világosságába, megengedni neki, hogy elmondja nekünk azt is, amit hibáztunk. Az a sok beszéd, amiről még akarna beszélni. És végre elkezdeni kutatni, hogy ki is valójában az Isten élő igéje. Az élet, ami benne van, áttörheti a mi megkérgesedett, megkövült szíveinket is. Muszáj neki. Olyan képeket láttam ennek kapcsán, hogy az élet hogy tör. Én magam is láttam hasonlókat az erdőben, amikor egy köves talajon ott búj ki valami. De ezek rosszabbak voltak, ezek a képek, mert majd nézzetek utána a Google keresőben. Aszfalton keresztül, egy kis repedésbe kidugja magát az élet. Nem tudjuk lezárni, testvérek. Úgy van megalkotva a szívünk is, hogy akármennyire kérges, annak át kell engedni az életet. És tudjátok, új mag indulhat el, ahol nem kérdés, hogy kiben bízzak. Jézus élete egy halott, gyökér nélküli keresztfához vezetett. Tökéletesen engedelmeskedve az Atya akaratának, mert mi szakítottunk egy életre való fáról, egy tiltott fáról. Leszakítottuk a bizalmunkat Isten felé. és kiszakítottuk magunkat az Atya életéből. És az a halott fa lehet az új életünk kezdete, ami alatt muszáj feltekinteni a teremtés kezdetekor is ott cselekvő Jézusra, akinek annyira fontosak vagyunk, hogy elvette a világ bűneit, közte a tiédet, meg az enyémet is. És vissza akar vezetni bennünket a golgotai kereszthez, ami kaput nyit az Édenhez, hogy mi, amit atyáink, anyáink nem tettek meg, azt tegyük meg. Kérjünk bocsánatot, és arra a kérdésre, hogy ki mondta meg neked, hogy mesztelen vagy, ne kelljen mutogatnunk, hanem valljuk, és higgyük, hogy Jézus a Krisztus. És amit tettél kérdésre, nyíltan és őszintén valljuk meg, nem takargatva a felelősségünket, nem másokat felelősségre vonva. És én arra kérlek benneteket, hogy ma, amikor az terített asztalt látjátok, és az asztal közösségünket fejezzük ki, akkor azt is fejezze ki mindez, hogy hajlandó vagyok bizalommal fordulni Istenhez, és hajlandó vagyok teljes bizalommal fordulni a testvéremhez, akit ugyanolyan mélységből hozott ki Isten, ami megváltunk, mint engem. Így imádkozzunk, testvérek, hajtsuk meg a fejünket. Uram, te tudod, hogy mennyire kevés a szó, amit most elkezdtünk boncolgatni. Ugyan tudod, hogy mennyire kevés elmondani, hogy mekkora szeretet volt abban, amikor te otthont készítettél nekünk. És neked nem volt elég, hogy otthont készítettél, de mindennel elláttál. És köszönjük neked azt, hogy nem arra tekintettél, hogy nem téged választottunk. Nem arra tekintettél, hogy árulók vannak a teremtmények között, hanem azt mondtad, hogy meg akarod menteni. És köszönöm Jézus Krisztust, aki megtette mindezt értünk. És köszönöm, hogy neki nem volt kínos fölmászni egy halott fára, mert az a halott fa is életet ad most is nekünk. Úgy szeretnénk oda menni, együtt, egy szívvel, elmondani neked mindazt, ami nyomaszt, amit tudtuk, hogy nem akartunk soha feltárni előtted, mert annyira szégyen teljes. Én is hadd mondjam el neked, Uram, hogy mennyire szörnyű, hogy hányszor megtagadtalak. Hányszor lettem árulóvá, hányszor nem téged kérdeztelek, nem az érdekelt, hogy te mit akarsz az életembe. De szeretnék újat kezdeni, és hiszem, Uram, hogy az itt levők mindannyian szeretnének újat kezdeni. Egy olyan kezdetnek a részesévé válni, ami a tied, amiben egyedül te vagy otthon, te mutasz nekünk világosságot, és benned gyökerezünk meg. Uram, ezért hívunk téged. És tedd meg azt a csodát, hogy ebben az asztal közösségben tanítasz minket. Amen.